és továbbra is Török Levente karmester a vendégem. Kiegyensúlyozott figura vagy, és ez szerintem vissza tud köszönni a karmesteri munkában is.
Hát,
nem vagy az a diktatórikus alkat, erre akartam utalni.
Igen.
Mert ugye van ennek is hagyománya a karmesterek történetében.
Igen, ugye hát melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát most azért kedvesek a kollégák, mert kedves a karmester, vagy azért kedves a karmester, mert kedvesek a kollégák. Én azt gondolom, hogy nagyon sok függ a karmesteren, és a karmester első impulzusain, amit a kollégák felé közvetít.
Miért van az, hogy rögtön kiszúrják, hogy az a karmester milyen, akár tudásra, akár személyiségre?
Nézd, én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint férfi és nő között, vagy férfi és nő is nő között.
A randi téma,
az
ugye?
Az a randi téma, tehát ott rögtön kiderül, hogy működik-e a kémia, vagy sem.
És ha később jön meg a kémia, szimpatikus, oké, még nem vagyunk belezúgva, kell még pásztor találkozni vele, és aztán később megjönnek a szenvedélyes érzelmek is.
Így van.
Van ilyen is, nem?
Így van. És aztán visszatérve erre a diktátorosságra, persze ez is hozzáállás kérdése. Én azt gondolom, hogy azért a zenekari repertoár 90%-át, ha több próbával is, és sokkal több próbával is, de karmester nélkül el tudnák játszani a zenekarok. Ugye ennek volt egy nagy...
Akkor nem esnének szét?
Ha elég próbájuk van rá, nem. Tehát ennek volt egy egészen rekord kezdeményezése, amikor a Stravinsky tavaszi áldozatát egy francia zenekar múltkoriban eljátszott a karmester nélkül. Hát én csak néztem, hogy a legnehezebb ilyen ütemváltós, nagyon ritmikus darab a zenekari irodalomban, de megcsinálták. Tehát nekem ez az a kiinduló alap, hogy a legtöbb dolgot a zenekar, ha több munkával is, de karmester nélkül meg tudná csinálni. Tehát mi az a plusz, amit én karmesterként adhatok nekik?
A viszonyítási pont, a viszonyítási erő.
Egyrészt. Másrészt én azt gondolom, hogy szeretettel és bizalommal nem csak a zenében, az egész életben nagyon sok mindent el lehet érni, és olyan dolgokat, és aztán természetesen ez külön a művészetben, olyan dolgokat el lehet érni, amit anélkül nem érhetne el az ember. Tehát én hiába mondom szakmailag, hogy azt úgy kell játszani, nem fog az olyan, például olyan gömbölyűen megszólalni, mint hogyha a zenekar azt érzi, hogy csupa szeretet, amit kap a karmestertől, és ezt a tudomány még nem kutatta ki, hogy milyen olyan eddig föl nem fedezett frekvenciák vannak ilyenkor emberek között, amik működnek, és miért lehet Carlos Kleibernek vagy Claudio Abbadónak olyan fantasztikusan gömbölyű zenekari hangzása, és miközben egy elképesztő karmester volt a Toscanininak, miért kifejezetten
kemény
a zenekari hangzása, miközben ugyanolyan szenvedélye, hanem még szenvedélyesebben játszanak nála, mint a Carlos Kleibernél.
És erre te sem tudod a választ ezek szerint?
De, tudományosan nem. Én a saját véleményemet tudom elmondani, hogy a szeretet...
Hallgatjuk.
A szeretet és a bizalom nagyon sokra képes. Tehát én ezért igyekszem hangsúlyt és nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy hogyan viszonyulok a muzsikus kollégáimhoz, hogy egy olyan légkört tudjak teremteni, amiben mindenki motiválva, koncentráltan, de mégis elég lazán érzi magát ahhoz, hogy a legjobbját tudja nyújtani, és a legjobbját, tehát a legjobbját képes legyen nyújtani, és akarja nyújtani.
Apukát sokat mozgott külföldön, az ő külföldi karrierét annyira nem látom tisztán.
Igen, hát ő az operával ugye nagyon sokat turnézott Japántól Spanyolországig, Pavarotti énekversenyen is vezényelt Philadelphiában, ahol a Pavarottival együtt dolgozhatott, nagyon sokat koncertezett Németországban, főleg ilyen újévi koncerteket, de ő főleg az opera világában mozgott, és neki a Pesti Operaház egy tám még annál is nagyobb és melegebb otthon volt, mint a legtöbb kollégának. Tehát ő tényleg otthon is érezte magát, azt gondolom.
Opera karmester versus szimfonikus zenekari karmester. Ez ugye alapvetően kétfajta attitűdöt igényel.
Az opera vezénylés sokkal inkább spontanitást igényel, leginkább azért, mert többen dolgoznak az adott előadás alatt, vagy az adott előadáson. Kórus van, zenekar van, rendezés van, ugye ez a most nagyon pozitívan mondva a legnagyobb zavaró tényező a zenei megvalósításban maga a színpad, mert hogy az énekesnek nem csak az éneklésre kell koncentrálnia, mint egy szimfonikus koncerten, hanem még van egy másik világ is, ami legalább olyan hangsúlyos, és minden karmester és rendező a jó szándék, hogy is mondjam, ha jó szándékú, akkor azon dolgozik, hogy ez a kettő kiegészítse egymást, és egy szép egységet alkosson, de hát 50%-a az energiának és koncentrációnak arra megy, hogy hogy a színpadon mi történik. Tehát erre karmesterként is kell tudni reagálni, és azt gondolom, hogy ez egy külön képesség. Szimfonikus zenében igazából egy dialógus zajlik le a zenekar és a karmester között, és hogyha gyümölcsöző a próba folyamat, akkor a koncerten már sokkal kevesebb a spontanitás, mint egy opera előadáson. Aztán vannak olyan karmesterek, akik ebben vagy abban érzik jól magukat, vannak olyan karmesterek, akik mind a kettőt szívesen csinálják. Én is ilyennek gondolom magam, de én beleszülettem az opera világába, tehát természetesen az alaphozzáállás az azért nekem az operából eredeztethető, és az határozza meg az én muzsikálásomat.
Szerinted jobb színészek a mai énekesek, mint régebben?
Nyilván a klasszikus értelembe vett színészetként mindenképpen. Azt nem tudom, hogy mondjuk egy Maria Callas vagy egy Corelli, függetlenül attól, hogy kiálltak a rámpára és énekelték az áriájukat, hogy ők kevésbé foghatták meg a közönséget, mint a maiak, sőt, én azt gondolom, hogy sokszor a kevesebb többet jelent a színpadon, tehát volt valami olyan extra, amit vagy talán ma már elfelejtettünk, vagy nem is hagyjuk a fiatal generációt annyira kibontakozni, hogy a saját személyiségüket és ezeket a csápjaikat, amikkel el tudják érni a közönséget, igazán...
A személyes varázserő.
Igen, hogy azt igazán ki tudják kísérletezni, illetve föl tudják építeni, tehát egy olyan magasságba tudják emelni, mint amilyen magasságban a régi nagyok ezt meg tudták tenni. A mai opera játszás egy kicsit más világba, más irányba indult el, ahogy ez az elmúlt 100 évben volt, azt majd az utókor el
főleg
fogja
Németország
dönteni.
Főleg Németország jelesedik ebben.
Azt majd az utókor el fogja dönteni, hogy kinek volt igaza.
És ha nem az utókot kérdezzük, hanem Török Leventét?
Nézd, én erre azt szoktam mondani, van egy ilyen örök harc, hogy most akkor modern rendezés, meg klasszikus rendezés. Én azt gondolom, hogy amíg egy rendező a darabot akarja megrendezni, és a szerző szándéka a legfontosabb, addig teljesen mindegy, hogy modernül vagy klasszikusan rendezi meg, a lényeg, hogy működjön. Tehát az ember lát olyan antik rendezéseket, miket hiába 70 évvel ezelőtt mutattak be, még mindig működnek, és még mindig fantasztikusak, és a közönség azért jön, mert azt akarja látni, és azt az intenzitást akarja látni. És vannak olyan modern alkotások, vagy modernnek gondolt és annak kimondott alkotások, amik abszolút nem modernek, mert nem hoznak semmi újat, viszont zavaróak, viszont statikusak. Tehát csak azért, mert modern, az nem jelenti magában azt, hogy élettel teli, és csak azért, mert antik vagy régen bemutatott, az nem jelenti azt, hogy energia nélküli, vice versa. Tehát az a lényeg, hogy azt gondolom, hogy működjön a dolog, és a szerző szándékát szolgálja. Csak azért, mert vannak új ötletek és új koncepciók, az nem jelenti azt, hogy a szerző ellen kell dolgozni, sőt, nagyon sokszor lehetnek olyan ötletek, jöhetnek létre olyan ötletek, amik a szerző szándékát, illetve a darabot még színesítik is, és kibővítik. Nekem életem egyik legszebb élménye a Nürnbergi Mesterdalnokok rendezése volt a Barry Koskinak, aki ugye Bayreuthban rendezte a Mesterdalnokokat, és hirtelen a addig nagyon túlon túl nacionalistának hitt Sax monológ a harmadik felvonásban értelmét nyerte, mert hogyha a hallgatók nem ismernék, Koszki a harmadik felvonást a Nürnbergi per szituációjában rendezte, és Hans Sachsnak ez a már-már nacionalista monológia hirtelen teljesen más értelmet kapott, és hirtelen egy olyan összegyűjtő erővé vált, és gyerünk németek, fogjunk össze, mindegy, hogy mi történt, hogy azt gondolom, hogy ezt Wagner bár annó nem gondolta, de biztos vagyok benne, hogy nem lett volna ellenére, mert egy olyan hihetetlenül erős színpadi pillanat volt, ami nem csak abban a pillanatban adott valami pluszt a közönségnek, hanem azt gondolom, hogy a közönség úgy állt föl arról az előadásról, az előadás után, hogy azt mondta, hogy hú, hát most én kaptam valamit egész életre.